Jó napot vagy jó estét kívánok mindenkinek, aki néz és vagy hallgat bennünket. Ez a Revizor Kritikai Portál erbeszélgetés című sorozata, amelyben kortárs művészekkel szoktunk az életükről, pályájukról, helyzetükről, múltjukról és jövőjükről beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm Mácsai Pált.
Szervusz!
Szia,
én
Pali.
is mindenkit üdvözlök.
Oda mondhattam volna, na de minek, ki nem tudja, színész, rendező, színigazgató. Ha lenne névjegyed, van? Van névjegyed?
Van a színházban, igen, de ott csak a nevem szerepel, az e-mail címem.
Ez jó. Ja, az e-mail címed is. Azt hittem, hogy olyan, mint az angol királynőjét, tudod, amint csak a neve van. Kész? De ha föl kéne sorolni a titulusokat, milyen sorrendbe tennéd?
Így, ahogy te.
Színész, rendező, színigazgató.
De.
Az időrend miatt?
Hát nem válnak el, tehát ez nem jelent egy belső rangsort, vagy olyasmit, hogy én magamban fontosabbnak tartom ezt, vagy azt, az igazgatásban aztán különösen nem válik el ez, meg az életemben sem. Az lehet, hogyha elém állna egy gonosz, szakállas manó, és azt mondaná, hogy figyelj, egy maradhat a háromból, akkor valószínű, hogy a színészt választanám, mert mégis az a legrégibb késztetés. Tehát nem arról van szó, hogy mert azt csinálom legrégebben, vagy azzal kezdtem, hát 17 éves koromban a Pince Színházban. Akkor is rögtön érdekelt engem, hogy mit csinál a rendező, vagy a Keleti Pista bácsi, vagy Mezei Éva, akik hát csodásak voltak. Tanárként is, meg emberként is, meg mintaként is, hanem azért, mert valószínűleg nem véletlenül keveredtem pont oda, amikor nem túl korán, 17 éves korom előtt valamivel rám dőlt, hogy hát én mégse orvos akarok lenni valójában, hanem inkább
mondj,
szerepelni
emlékszel
szeretném.
erre a tiszta pillanatra?
Nagyon jól emlékszem rá.
Amikor
Nagyon jól.
Eldöntötted, és amikor kiismerted otthon mondani egy nem akármilyen családban, hogy én színész leszek.
Nem kellett félnem otthon ezt kimondani. Én szorgalmasan tanultam a biológiát és a fizikát gimnáziumban, és harmadik után, ugye húztam az időt persze, hogy én velem mi legyen, és éltem a kamaszok szokásos életét, elmerültem a társasági életben, meg az élet felfedezésében, és hát akkor jött a nyár az érettségi előtti évben, amikor el kellett dönteni, hogy az ember majd mit ír arra a papírosra az év elején. És elképzeltem magam, ahogy beírom, hogy orvos egyetem, vagy tudom, és éreztem, hogy ez nem stimmel. És azok a kusza dolgok, amik gyerekkoromban is, aztán hosszan szünetelve, aztán kamaszkorban keveregtek bennem, azok egy pillanat alatt összeálltak, tényleg. Tehát Bereményi Gézának volt egyszer valamire az a nagyon pontos hasonlata, hogy ha van egy telített oldat, ami olyan, mint egy pohár víz, de nem látod, hogy mi van benne, és egyszer csak belemártasz egy madzagot, arra kikristályosodik, kicsapódik, hogy mi volt benne. Ilyen volt nekem az a nyár, vagy az a kényszer, hogy el kell döntenem, hogy én mifelé is megyek. És nem volt kétséges, hogy voltak aprócska gyerekkori szerepléseim, rádiós gyerekszínészet, Harsan a kürtszó, neked ez meg mond valamit. És aztán iskolai ünnepélyek természetesen, meg ilyesmi, film, vagy komolyabban vehető színészi feladatom nekem nem volt. Az iskolai ünnepségeket egyébként szerettem, tehát kellően megviseltek. Féltem, tanulni kellett, stb. És akkor összeállt, hogy igazából, ami engem érdekel, az ez, vagy ami én vagyok leginkább, az ez lenne.
Mondd, ez egyébként vicces, mert körülbelül az érettségi előtti nyárig én is azt hittem, hogy orvos leszek, úgy mentem előre. Biológia, kémia, nem, és akkor úgy hirtelen, hogy nem. Úgyhogy két orvossal kevesebb van, és mégis valami hasonló, vagy ugyanabban a kreciben kötöttünk ki. Hanem Pali, állítólag te jelentkeztél a bölcsészkarra is.
Tisztességből.
Ahogy mondják, vagy ahogy mondtad egyszer, illemből. Na, ez nem fért a fejembe, hogy lehet illemből jelentkezni a...
Ez igazából a családi megnyugtatásnak volt az eszköze. Tehát apám egy nagyon szabad szellemű ember volt, mamám is természetesen, de hát egy anya dolga a féltés, és a szorongás, hogy mi lesz az ő fiával.
Ha netán nem vesznek föl a színművészetire, és akkor mentél volna a bölcsészkarra, és most akkor te ülnél itt, ahol én?
Jó kérdés, nem, szerintem akkor felvételiztem volna másodszor, és harmadszor, és negyedszer. És
milyen szakra mentél volna?
Német történelem talán, ha jól emlékszem. Aha. Németül viszonylag ügyesen beszéltem akkor, nem nagyon jól, de annyira igen, hogy tudtam különbözeti vizsgát tenni, hogy ne kelljen érettségire tanulnom, mert a felvételi, a színművészeti felvételére készültem. Eléggé hanyagoltam is a gimnáziumot negyedikben, és haragudtak is a tanáraim, de nagyon, nagyon megértőek voltak. Holott ez nekik rosszul esett, vagy részben rosszul esett, és azt mondták, hogy jó, hát ha fölvesznek téged erre a főiskolára, így fogalmaztak, akkor elnézzük, hogy így leromlottál, mint tanuló.
Aha. Mondd...
Csak ennyi, és még az apámról talán annyit érdemes elmondani, hogy miután ő is nagyon nehezen mehetett a képzőművészeti akadémiára. Ő ugyanis egy őstehetség volt rajzban. Úgy született, hogy tudott rajzolni. Én egyáltalán vagyok őstehetség, teljesen más típusú ember
kérdezni,
vagyok.
Hogy...
Na, de mert nem mehetett, ezért ő különösen nem akart engem gátolni a vágyaitban.
És tehát föl sem merült, hogy mondjuk te ügyesen rajzolj, és előrébb menj a rajzban, mint az, hogy egy elefántot hátulról le tudsz rajzolni. Hogy egy
nem, több okból. Egyrészt nem tudtam egy elefántot hátulról se lerajzolni, másrészt az apám, hát ő tényleg nagyon jó rajzolt, és megvannak a gyerekkori rajzai, ezt sokszor elmondtam, ahol azt rajzolta, amit egy gyerek rajzolt, tehát 7-8 éves kori egy-két rajz valahogy túlélte a háborút, meg 56-ot, és hát akkor az van egy 6-7 éves gyerek rajzán, dzsungel, vadász, oroszlán, nem tudom mi, de az oroszlán az rövidülésben ugrik ki a képből. Tehát nem arról van szó, hogy fel tudod fedezni, hogy oldalról kis jó indulattal ez nem malac, hanem inkább talán kutya, és ráírod, hogy oroszlán, hanem az egy oroszlán. Mégpedig onnan nézve, ahonnan akarod. Tehát ő egyszerűen, ez neki volt, ez az adottsága. Uh-huh. És hát ez nekem sose volt, és amikor a gyerekkori rajzaimat, persze firkáltam, mint minden gyerek, ő nézte, akkor időnként azt a hibát is elkövette, hogy úgy kijavított valami vonalat. Nem úgy, hanem így. És ezzel túlzás, hogy ezzel vette el a kedvem, ha én egy képzőművész alkat lennék, akkor természetesen az lennék, vagy azzal próbálkoztam volna. Valami maradt belőle, tehát firkálni szeretek, minden szövegkönyvben dugig van firkálva.
Rajzolta vagy firkálva?
Firkálva, tessék, itt a naptára itt mellettem, mert itt ez egy ilyen munkaasztalnak berendezett szekreter. Ez
de
a hetem.
Mondod, hogy te papírnap... Aha.
Érted? Ilyen. Tehát ott a feladat, ott meg a közérzetem a feladattal kapcsolatban. Aha. Tehát ez egy firka.
Te papírnaptárt használsz?
Igen, persze.
Telefonodban? Ott van egy naptár. Na mindegy.
Tudom, de nem szeretem használni. És ez egy konfliktus is a színházban, mert sokkal egyszerűbb lenne.
Persze.
Hogyha a közös dolgokat mindenki beírná, ami van, és akkor én is látnám, de én ezt megtagadom. Szerintem fontos, hogy az ember kezében legyen ceruza, és rajzoljon. Érzem, hogy az agyam, nem állítom azt, hogy butul, vagy hülyül, vagy idomul, de változik, hogyha a telefonban naptározok. Nem akarom.
Mondd, a testvéred, a bátyád az zenész, zenetörténész. Ez is nyilván olyan dolog, ami neki kicsi korától benne volt az életébe. Te is, téged is láttalak már gitározni, mondjuk így finoman. Milyen helyet foglal el az életedben a zene? Nagyobbat, mint ez a firkálás?
Igen. Igen, tehát ha megint jönne a Manó, és azt mondaná, hogy barátom, döntened kell, hogy firkálsz vagy gitározgatsz, ugye ilyen fakezű tábortűzi amatőr szinten, akkor a gitárhoz ragaszkodnék inkább, meg hát a zenéhez, vagy a zenével való kapcsolathoz, vagy abban mindenevő vagyok egyébként, mindenfélét hallgatok.
Főleg hallgatsz, nem? És kevesebbet zenélsz, mint
Sokkal
amennyit.
kevesebbet, persze. Hát a zenész az ott kezdődik, ahol én véget érek. Tehát az, hogy meg tudok tanulni rockzenei motivumokat, és nekem örömet szerez, hogy én gitározgatok az igaziakkal együtt, ez egy hobbi időtöltés, ezt nem nevezhetjük részvételnek a zenében.
Tudod, ez egy pontos fogalmazás, ez a gitározgatók, mert ugye az előbb azt mondtad, hogy firkálgatók, de az biztos nem mondanád, hogy játszogatók, rendezgetek.
Nem.
Ugye? Tehát, hogy azért itt el szoktuk választani azt, ami gatoggetek. Mondd, hogy ünnepelted a születésnapodat, ezt a legutóbbit?
Hát, csodálatosan tapintatos és finom volt a színház. Mert tudták, hogy én hárítanám, zavarba jönnék, azért hárítanám, hogyha valami ünnepség lenne, és ezért titokban csináltak egy könyvet. Hova megkérték a kollégákat a színházban, meg akiről sejtették, érezték, hogy nekem fontosak, hogy írjanak bele valamit, és ezt kinyomtatták egy példányban, rengeteg üzenettel, majdnem 200 üzenet van benne, és akkor én nem voltam otthon, eljöttünk a Balatonhoz a családommal, ne is legyek szem előtt, ki is kapcsoltam a telefont, minden. És ezt akkor a kezembe nyomták délben, amikor felébredtem, mert jó nagyot aludtam a születésnapra való tekintettel. Hát ez nem volt egy könnyű óra. Tehát ez egy zivatar volt, ami után szárítkozni kellett kicsit. Mert ugye ilyenkor mindenki fölül fogalmaz egy ilyen nekrológ kötetben, hogy milyen jelentős az, akinek a szöveget írja, de ha ezt levonod, akkor is a szeretet, ami belőle áradt, és amit én nem szoktam hangsúlyozni, meg elfogadni is malíciával fogadom, meg minden, hát az rám dőlt egy ilyen teraszon, és csak ültem, és próbáltam kikászálódni a saját romjaim alól. Tehát így telt, nagyon-nagyon szép élmény volt, így igyekszem is örülni neki azóta.
Ők, akik ebbe a könyvbe írtak, most így utólag gyorsan megsért, csak színháziak írtak?
Nem, nem.
Akkor végképp meg vagyok sértődve, hogy nem szólt senki.
Van még üres oldal, van még üres oldal, Judit.
Jó, oké. Akkor még ezzel élni fogok most nyáron majd. Mondd, volt-e olyan, aki meglepett? Hiszen az ember azokról, akik szeretik őt, azokról szokta tudni, hogy szeretik. Ugye? Tehát hiszen az egy viszony. Hogy tudom, hogy szeretnek, tudom, hogy jól vannak velem, de volt-e olyan, akin meglepődtél? Olyan?
Az lepett meg, hogy miket látnak belém.
Mert hogy? Köszönő viszonyban sincs a valósággal? Vagy mert igyekszel...
Hát figyelj, lehet, hogy van, ugye itt dicséretekről van szó, tehát nagyon zavarban vagyok, erről kell beszélni, meg szeretetről, meg érzelmekről van szó. Igazából azt tett boldoggá, vagy az zavarba, vagy hogy mondjam, ütött szíve, hogy ez a színház, amit mi csinálunk együtt, hogy ez mennyire fontos nekik is.
Aha.
Ez nagyon, nagyon jól esett, hogy sokat jelentett. Nekem természetesen tudtam, hát hiszen ott vannak, hiszen dolgozunk, de én az egész színházat most hogy ebből a pocsolyából, amiben belekevertem magam, ki már érzelmi legértem,
igen,
egy ingoványból, kimásszak, szóval én nagyon, hogy mondjam, szakmailag fogom fel az egészet. Akként is élem meg. Tehát az, hogy rengeteg örömet szerez persze egy titokzatosan született pillanat, de hát én azt gondolom erről, hogy jó kell darabot választani, jó kell elolvasni, meg kell tanulni a szöveget, időben kell érkezni a próbára, felkészülten, és dolgozni kell, és akkor majd jön az ihlet, vagy a titokzatos sugalmak. De hát azt a munka előzi meg, nem azon, hogy van a titokzatos sugalom, és mi egy zavaros extázisban alkotunk, hanem azon, hogy dolgozunk. Ennek megvannak a maga szabályai, a raster, amin a munka történik. Én ezt így fogom fel.
Hogy színésznek is ilyen vagy, tehát nem az a...
Mit csináljak?
Igen, de azért érdekes, mert tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon erős önreflexió, ami olykor picit forszírozott, tehát, hogy mintha magadat akarnád arra késztetni, vagy kényszeríteni, hogy mindig reflektálj arra, amit csinálsz, vagy ami a környezeted, vagy ami a saját magad az adott helyzetben. Tehát ugye ez egy civil emberi tulajdonság, amiben benne lehet ez, amire az előbb utaltál, hogy te picit gátlásos, meg picit szégyellős vagy. Mondjuk a színész fajtában ez elég érdekes tulajdonság, és biztos nem is mindig hasznos. Mivel elég jól tartod magad, ezért nem nagy baj kimondani, hogy ugye ez egy kerek születésnap volt, pont 60 voltál, kisfiam. Volt-e ilyen késztetésed arra, hogy valahogy szakaszolj, összegezz, mérlegelj, valami ilyesmit csinálj?
Nem. Nem, semmiféle jelentőséget nem tulajdonítok a számnak magának. Vannak természetesen szakaszolási határok, vagy vonások, például az igazgatói pályázatok, például bemutatók, például a szüleim halála, például a gyerekeim növekedése, például szerelmek születése és változása az életemben, élmények, színháziak és nem színháziak, de ezeknek a számhoz valami kevés köze van, teljesen szerencsére nem követik ezt a dolgot, nem, és tényleg nem is csinálok belőle ügyet, nem élem úgy meg.
Igen, hogy most van valami nagy kerek valami. Figyelj, ugorjunk akkor vissza oda, hogy jelentkeztél a főiskolára, és Kerényi Imre osztályába föl is vettek. Ugye erre úgy emlékszünk ma, már akik emlékszünk, hogy ez egy úgynevezett legendás Kerényi osztály volt, és én most megnéztem, és úgy találtam, hogy nagyon kevesen vannak közületek a pálya fősodrában, mondhatni. Tehát legenda ide, legenda oda, valahogy nem látod azt, én 10 nevet láttam az osztálynévsorban, és mit tudom én, 3-ról, 4-ről tudunk rendszeresen. Vajon miért?
Egyébként ez még nem a válasz a kérdésedre. Ha a Kerekes Laci nem hal meg 40 éves korában, akkor egyel többet látnál a pálya fősodrában. Ő egy csodálatos tehetség volt, és mire összeért önmagával, vagy fedésbe került önmagával, kvázi kisfiúként érkezett a főiskolára, 18 éves volt, és jött Püspökladányból teljesen naivan a világra, tehát mi voltunk hozzá képest a Hitling, a Funterfrici, Kolos, én, az érett nagyfiúk, a fővárosba.
A pestiek.
A pesti, hát egyrészt a pestiek, bár nem, hát a Funtekfici csöppet se volt pesti, ő Szanyi, meg Győri.
De ugyanannyi idős voltatok.
Na, nagyjából, nem, azért én a fiatalabbak közé tartoztam, az említettek egy-egy évvel, vagy másféllel idősebbek, mint én. Szóval ő nagyon távolról jött, ami az életkort, meg az érettséget illeti, de aztán, amikor vidéken, Zalaegerszegen, később Nyíregyházán találkozott azokkal a rendezőkkel, akikre szüksége volt, csodálatos tehetség volt, nagyon korán meghalt. Hogy miért vagyunk kevesen a pályán, úgymond? Azt hiszem, hogy ez a pálya természete, és pont az a ritka, hogyha megnézel olyan osztályokat, ahonnan sokan vannak. Tehát mit tudom én, például a Máté Gábornak is van egy
Igen.
híres Máté osztálya, Orvainak is volt talán kettő,
Igen.
és így tovább, Zsámbékinak is. Úgy veszem észre, hogyha végignézek a színművészeti osztályokon, hogy nagyjából ez a fele-harmada az arány, akik a pályán hosszan megmaradnak, vagy vezető helyzetben maradnak, vagy nagy szerepeket játszanak, vagy filmeznek, sőt, akik egyáltalán boldogok a pályán. Erre
Igen.
egyébként a főiskolának fel is kell készítenie, akik oda járnak. Figyelj, egyrészt nem akarok erről sokat fecsegni, hát egyrészt ez egy biológiai pálya. Különösen a lányoknál az idő múlásával nagyon fogynak a szerepek. Tehát 40 fölött a drámairodalom harmada, negyede marad a lányoknak összesen. És ott ez gyakori férfiakkal valamivel barátságosabb a drámairodalom, mint
most
a
látom
lányokkal.
befelhősödni a tekinteted, mint színigazgató.
Hát
Egyfél a
figyelj,
biológiai problémáról.
Persze, de igen, persze, az egy feladat. De annyira szerencsém van a 40 fölötti színésznőkkel a társulatban, és ez nem engem dicsér, az őket dicséri, meg az ő eszüket, érettségüket és jellemüket, hogy soha olyan nyúzás engem nem ért, hogy figyelj, tessék nekem szerepet adni, és miért vagyok elfelejtve. Csodálatosan érettem, mondja mindenki, hogy tudom, hogy most nem én vagyok a soron. És olyan van, hogy azt mondja valaki, tudom én, 50 környékén, hogy szeretném ezentúl azt játszani, amit tényleg kell nekem játszani. Ez egyébként egy érdekes, ugye ez azt jelenti magyarul, hogy pici szerepet ne osszatok rám, amiben van 4 mondatom, mert az fájdalmat okoz. Természetesen, ha szükséges, akkor ráosztjuk. De azért én megpróbálok rájuk vigyázni. Egyébként ez egy érdekes probléma a pályám, hogy egy idő után ugye a társulatiság az azt jelenti, hogy a rendezők, az igazgatók vezetik a színészi pályákat. És hol jól döntenek, hol rosszul, hol felelősen, hol nem, hol kegyetlenül, hol nem. És hát egy színésznek, mint bárkinek, 40-50 éves kora körül joga van ahhoz, hogy azt mondja, hogy én mit akarok csinálni, és mit nem. Egyszerűen én is úgy érzem, hogy joga van hozzá. És a társulatiság ezt nem engedi meg. Tehát itt nagyon okosnak kell lenni, és ezen csak a nyílt beszéd segít. Tehát ezért, amit mondasz, hogy felhő, azok nálunk nagyon, hogy mondjam, ilyen áttetsző, nem is felhők, hanem kimondott állapotok és helyzetek.
Aha. Mondd, visszatérve a főiskolára, ugye akkor valóban nem csak az osztályt, hanem Kerényi Imrét magát is egy legenda övezte, vagyis hogy legendás tanárnak számított, nagyon odaadó volt, nem nézte az órát és az óraszámot, és nagyon mindent beletett a tanítványaiba. De ugye volt, és csinált veletek néhány szintén legendás előadást, ami többek között azért legendás, mert én is ott vettelek észre, tehát még nagyon idejében az Audrin, de utána nem hívott téged tehát nem ő szerződtetett.
Hát de ő a Nemzetiben volt akkor,
a
Nemzeti Színház rendezője volt, és többünket, hármunkat egyébként, tehát igen. A Funtek Hirtling Mácsait oda hívták a Nemzetibe.
A Madácsba.
Amikor ő átment a Madácsba igazgatónak, Ádám Ottó lemondása után, amikor a Madács társulata őt megválasztotta igazgatónak,
igen.
Ez akkoriban egy újdonság volt, és egy esemény, hogy egy társulat választ, és nem a nem tudom mi, kulturális minisztérium, vagy oktatási minisztérium, vagy hova tartozhattunk akkor, akkor vitt magával a Madácsba. Igenis, tehát volt nekem egy olyan boldogtalan szakaszom a Nemzeti Színházban, talán arra emlékszel valóban, amikor évekig nem játszottam olyan szerepet, ami miatt azt éreztem volna, hogy
próbáljuk kotorázni, és én egyedül a Rómeóra emlékszem, a Pere Martoni Kriszta játszotta talán a...
Így is van, persze.
Erre emlékszem, De a közvélekedéssel ellentétben a Rómeó és Júliában Rómeót játszani, az nem a... Hogy lehet ezt finoman mondani, mégiscsak Shakespeare-ről van szó. Tehát, hogy az egy... Ő egy eszköz, ő egy demonstráció eszköze a Rómeó, és nem egy cselekvő valaki bele, történnek a dolgok. De erre sem emlékszem úgy, hogy szíven ütött volna, tehát akkor én még mindig a János királyra emlékeztem sokkal inkább, vagy a Tejaházra, ami még főiskolás előadás volt, ugye?
Igen, igen. És itt muszáj említeni, és örömmel Huszti Pétert, aki a másik osztályfőnök volt, és egyébként aha, a Teaházat is ő rendezte.
Na de ő már igazán a Madácsban volt akkor?
Persze, persze. Hát ő a Madács Színháznak volt a főszínésze évtizedeken keresztül, igen, akkor is. Azért a Rómeó, hadd védjem meg szegény Montagu Rómeót, azért az egy nagyon...
Tudod bemutatni?
Hogy?
Készültök bemutatni most?
Hát most mutattuk be, csak Kertész utcai Shakespeare mosó címen.
Az, igen, játszunk. De ott pont, igen, na ez hiányzik. Igen, ez a...
Igen, a Rómeó azért az egy, a Rómeó azért az egy csodálatos szerep. Szóval mondják a színészek, hogy hát nem Mercutio, Mercutio. De hát azért a Rómeó az egy szenvedélytörténet, és noha rólam, azt én azt csugallom magamról, hogy én egy ilyen reflektált, intellektuális alak vagyok, de az, hogy el lehet merülni a szerelemben magában túl az extázison és a hisztérián, a végleteken is túl. Aztán ezért harcolni lehet, aztán... mélységes depresszióba és halálvágyba esni, és küzdeni, és küzdeni, és gyilkolni egy tűző napon megőrült bandának, a banda tagjaként, aztán ezt megbánni, aztán udvarolni, aztán meghódítani a Dajkát és a Júliát újra, aztán száműzetésbe menni, aztán betörni a kriptába és öngyilkosnak lenni, azért az egy szerep. Szóval én azt nagyon szerettem, természetesen egy szenvedély zuhatag, és lehet, hogy nem állt nekem jól, és szomorúan hallom, de készség elfogadom, hogy nem emlékszel rá, de, vagy nem hagyott benned mély nyomot.
Erre, igen, de erre emlékszem.
De hát azért az egy jó szerep. Szóval ne panaszkodjon, aki 22 évesen Rómeót játszik. Persze, és még egy, hogy az egy nagyon erős indulás a pályán. Tehát mondjuk észreveszik az embert. Aztán véleményük lesz, ez kétségtelen, vagy ilyen, vagy olyan.
Igen.
Volt még fontos egyébként ott a Nemzetiben, a Válasz Színházban, Kerényi rendezte az ötödik Henriket, Shakespeare ötödik Henriket, ahol én egy Fregoli szerepet játszottam, 8 vagy talán 10 szerepet egyszerre, és tulajdonképpen egy ilyen konferencié helyzet volt, ahol ez a bizonyos reflexió, amit te is említettél, nagyon erősen működött, és az is egy sikeres helyzet volt. Icipici szerep volt, mint minden, de nagyon, nagyon szerettem a Tartüffben a Valért.
Aha.
Kovács Adél volt a Marian, akivel a szerelem volt, Szinetár Miklós rendezte, és az Adél azt írta ebbe a bizonyos könyvbe, van egy fotó, ahol ő meg én örjögünk, hogy te nem szeretsz, ugye szabályos zamori, holott mind a kettő majd meghal a másikért, és akkor odaírta ilyen képregény buborékba, hogy most te tényleg átmész a Madácsba, kérdezi tőlem a jelenetbe, és én mondom, igen, mert muszáj megcsinálni az Örkény Színházat. És nagyon vicces, hogy az igazgató asszonya, igazgató bácsival gyerekként, igen, gyerekként szerelmes párt játszik. Igen. Tehát azt is szerettem, nagyon, nagyon sok mindent, de hogy említsem a Teaházat, az egy különlegesen fontos dolog volt. Ha van másfél perc, elmondom, hogy miért. Az egy nagy vígjátéki helyzet, az egy vígjáték, egy édes, finoman filozófikus amerikai bulvár. Arról szól, hogy az amerikai hadsereg meghódítja Okinavát, és ott az okinavai ősi kultúra, a finom japán, szívós japán finom kultúra hogyan győzi meg ezt a fafejű amerikai közösséget, ami a katonák, meg az ezredest, hogy azért valamit az a több ezer éves keleti kultúra is ér, és nem csak az ő megburger kultúrájuk valami. Magyarul egy kulturális harcról szól, részben bulvár eszközökkel, egy szívreható, kedves mű. És ebben én a tolmácsot játszottam, aki kicsit tud angolul, sokkal jobban tud japánul, meg is kellett tanulni japánul mondatokat, és nagyon-nagyon kínlódtam ennek a ravasz, dörzsölt japán szalmakalapos embernek a szerepében. Egyáltalán nem boldogultam vele, és a Huszti nagyon nyugtatgatott, és legyintgetett az én nyafogásomra, hogy ez nekem nem megy. És eljött egy próba, amikor azon töprengtem, hogy hogy a fenébe van, hogy én itt csupa görcs vagyok, és pályaalkalmatlanság, és feszültség, és amikor az osztályteremben vagyunk, vagy barátokkal vagyok, akkor, és hülyéskedni támad kedvem, vagy bohóckodni, akkor az működik. És egyszer csak megértettem, de így, ahogy mondom, agyból, hogy valószínűleg valami olyasmit kellene így csinálni, ami én vagyok, és nem keresgélni kellene. És rájöttem arra, hogy hát ha egyszer ez egy tolmács, akkor bizonyára van akcentusa. És meghallgattam egy-két ilyen japán embert, meg találkoztunk velük, és akkor elkezdtem utánozni az akcentusát. És ebből a cselekvő, hiszen a beszéd cselekvés, az egész Shakespeare életműben a dikció, akció. És ebből a cselekvő dologból, hogy elkezdtem a japán, tessék? Ebből egyszer csak létrejött egy ember, és ez a cselekvés, ez elhordozta a hátán az egészet, és marha nagy sikerem volt. És hát emlékszem, hogy Mensáros László jött a Madácsból át megnézni engem, és ez micsoda dolog ez, meg Márkus László, tehát ilyen országos nagyságok, hogy én hogyan hülyéskedek. Tehát ez egy nagyon fontos pillanat volt az életemben, amikor arra jöttem rá, hogy nem csinálni kell, hanem inkább azzal kéne foglalkozni, hogy bennem ez hol van, ez az adott szerep.
Volt nektek a főiskolán egy remek zenésmesterség tanárotok, aki, nem tudom, 40 évig, vagy 35 évig, vagy 50 évig tanított versenyi ide a főiskolán. És valahogy olyan érdekes, hogy valahogy mindenki megemlíti, aki ebben az időben járt a főiskolára, ugye jó hosszú idő, de valahogy nem, mindenki rajongva beszél róla, de valahogy sose derül ki, hogy miért. Ki miért? Volt ő a ti osztályotokba? Mi volt ő a ti osztályotokba?
Hát Ida néni volt, és Ida mama, akinek Ida mama? A... Igen, akinek a vállalt funkciója az volt a tanításban, hogy a Kerényi hűvössége alkalmanként hidegsége, ridegsége, a Huszti gyöngéd humanizmusa mellett legyen valaki, aki ezeket a veszendő, bemenő, elanyátlanodott lelkeket egyben tartja. Tehát az egy komoly drill a főiskola, és a Kerényi alatt különösen komoly drill volt. Tehát önértékelési zavarokkal, nem vagyok jó semmire, keménységgel, számonkérésekkel, szakmailag hozzáteszem, nem emberileg voltunk mi gyötörve, telített, nagyon nehéz szakasz, félelem a rostavizsgától, 2 éven keresztül, írtó nehéz. Az ember bekerül, ugye fölveszik, és azt gondolja, hogy hát ő valamit azért tud, vagy sejt, és kiderül, hogy nem tud semmit. És joggal derül ki. És ebben ő megérkezett délután 3-kor zenésmesterség órára, 2 hatalmas szatyor narancsal, amit mit tudom én, hogy hol szerzett a szocializmus Budapestjén, és azt mondja, hogy egyetek édeseim. Tehát nem mesterségbeliség, persze szigorú volt, ő megtanított, meg azért azt meg lehetett érezni, hogyha szól egy zene, a zongorista játszik valamit, akkor az ember ne az ellen mozogjon egy zenés jelenetben, igyekezzen átitatódni a zenével, vagy a szerint, stb. Tehát nem volt ő szakmailag, hogy mondjam, vak. Csak az ő funkciója ez volt, és nyilvánvaló, hogy ezek a szakkifejezéssel beszart fiatalok ott a egyetemen, vagy a főiskolán ehhez a szeretett özönhöz, ami az Ida néni volt, ragaszkodnak, és nagyon szépen beszélnek róla. Lehetett őt szeretni. Még félni is lehetett tőle egyébként.
Miért?
Mert elmondta. Ő egy Erdélyből jött át színésznőként, és elmondta, és azt mondta, hogy hát ez nagyon, nagyon szar vagy kisfiam, ebből semmi nem lesz, angyalom. Tessék meghallani a zenét, nem? Amikor az van, hogy unca, 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 akkor te miért mozogsz úgy, hogy umpappa, umpappa? Süket vagy, fiam?
Süket.
És akkor így.
Igen.
A legendás mondása egyébként az Ida néninek az volt, hogy volt az első éves rostavizsga. Tehát mennyire át volt itatódva érzelem, és ez néha minket hozott, az volt, hogy első éves rostavizsga, hát az ugye a nagy pánik, tehát ilyenkor tényleg 3 napig nem alszik előtte az ember, nagyon meg akar felelni, és így tovább, és hát ott vannak a félelmetes tanárok. És akkor készültünk a vizsgára, már bennült mindenki délután 3, és benyitott az öltözőbe, és azt mondta, nem kell beszarni, mindenki itt van, aki számít. És becsukta az ajtót. Amitől mindenki megrémült, és 2-szer rosszabbá vált, mint amilyen egyébként. Ez a híres segítő mondata. Szerettük őt.
Igen. Mondd, ugye akkor Kerényi színészként nemzeti, ott valamiért nagyon jól nem érezted magad, viszont közben elmentél rendezőszakra.
Igen.
Ott kik voltak a fontos tanárok?
Előtte hadd mondjak valamit már a rendezőszakról magáról, hogy rögtön az első évben, amikor vizsgáztunk, én írtam egy dramatizációt, a Sam Small Csodálatos Élete című csodás Eric Knight regényből, amit én dramatizáltam, és ezzel mi vizsgáztunk elsőben. Tehát ez a késztetés, hogy én foglalkozzam szövegekkel, vagy rendezéssel is, ez elég korai. És volt 2 nagyon fontos élményem akkoriban. Hát 80-tól 84-ig jártunk főiskolán. Az egyik, az a katona megalakulása volt 82-ben, és az egy igen jelentős esemény a magyar színház történetében. Oda jártunk, oda is, meg máshova is, és nekem nagyon tetszett, ami ott történik. Tehát tetszett a színjátszásnak az a módja, a darabválasztás, és így tovább, ami zajlik. És kaptam 85-ben és 87-ben egy-egy ösztöndíjat Nyugat-Berlinbe. Az nagyon nagy dolog volt, mert Nyugat-Berlinbe nem lehetett csak úgy menni. Egyébként az élet, vagy a szocializmus kétarcúságára, ismerős kétarcúságára azt akarom mondani, hogy mindenki tudta a budapesti minisztériumban, hogy én Nyugat-Berlinbe megyek, ösztöndíjjal tanulgatni, meg előadásokat nézni, de mindenki képes volt eljátszani, hogy ez egy kelet-berlini ösztöndíj, hogy megkapjam az útlevelet. Tehát ez egy tiszta téboly. Na most, és ott ez a Theater Treffen, tehát az országos német színházi találkozó, ez az ösztöndíj arról szólt, volt valami workshop, hogy ott tanulgatunk ezt-azt, egy orosz mestertől kellett mozgásszínházat tanulni. Nem az én világom volt, viszont minden Theater Treffenre beválogatott előadásra kaptunk jegyet. És én ezen 2-szer voltam. Ez azt jelenti, hogy láttam 30 élvonalbeli német előadást 25 és 27 éves korom között, és ez azért felnyitotta a szememet arra, hogy én mennyire nem tudok semmit se, és hogy merre felé van a korszerű színház, nagyon is befolyásolta az én gondolkodásomat, nagyon is híve lettem annak a tiszta gondolkodású, egyébként nagyon sokféle, tehát nincs ilyen, hogy a német színház, mostanában azt lehet hallani, hogy mert a magyar színházak, azok, vagy ezek a rendezők, ezek a német színház, nincs ilyen, de egyik ilyen, másik olyan, egyik szenvedélyes és allegórikus, a másik rideg és realista, hadd ne soroljam. Na most ezek az élmények, tehát a katonának a játékmódja, és ezeknek az előadásoknak a láncban való végignézése, ez azért eléggé eldöntötte bennem, hogy én szeretnék rendezést tanulni. Ezért mentem igazából a rendezőszakra. Ott Ádám Ottó volt az osztályfőnökünk, és hát azt kell mondanom, hogy 3-an jártunk, Barikó Tamás, Koros István meg én az osztályba. Ez egy posztgrad oktatás volt. 3 évig tartott, tehát bizonyos tárgyakat nem kellett tanulni, amiket már tanultunk korábban.
Igen.
Mind végzett színész voltunk. És nem igen foglalkoztunk színházzal, mert ez 88, 89, 90. És hát a színház az utcán zajlott, és a közéletben zajlott. Ez az az időszak, amikor egy Napzárta című műsor, az 2 napig beszédtéma volt. És nem volt a, rád, nem volt a tévében adás vég, hanem amíg a Napzárta zajlik, addig ment az adás, és így tovább. És ezeket néztük, és elemeztük, és a 89-es újratemetés meg minden. És hát 3 kíváncsi, lelkesedni hajlamos fiatal, és egy nagyon-nagyon tapasztalt rabbi ült együtt egy kicsi szobában, és ő fékezte a mi indulatainkat, és rámutatott az ellentmondásokra. Mellesleg időnként azt mondta, hogy na kérem, de hol jön be Bagabáció, aki egy apa az Otellóban.
Igen.
És ez egy szállóige lett ebben a kis közösségben az osztály, de hol jön be a banció, mert mi éltük az életet, és játszottunk esténként, meg már diploma rendeztünk, meg minden, de még mindig nem tudtuk, hogy de hol jön be a banció. Ez azért fontos, mert ez egy szakma. Tehát lehet lelkesedni, és lehet kíváncsian követni a nagy világszínházat, de azt azért, hogy a díszletben hol van az ajtó, azt jó előbb tisztázni. Erre, ez visszautalok az elejére, hogy a szakma. Tulajdonképpen ez a hol jön be a Bagabáció, ez azt jelentette. És időnként gondolok máig arra, hogy hol jön be a Bagabáció. Én Ádám Ottóra is sokat gondolok, egész más ízlésem vagy idegrendszerem van, mint neki. Ő egy csodálatos nagy mester volt, de azért van egy szekreter belül bennem, amit amikor egy előadás készülni látszik, vagy befejeződni látszik egy próba, amikor kinyitom ezt a szekretet, mert egy nagyon finom kis aranymérleg van. Mit mondana Ádám Ottó? Aranymérleg. És akkor én azt azért leolvasom. Nem feltétlenül baj, ha nem tetszene neki. De ahol jön be, a balancióra szeretek válaszolni tudni.
Igen, érdekes, hogy ez nálunk a mi szakmánkban az alanyállítmány, illetve az új bekezdés.
Igen.
Hol kezdünk? Hol lesz túl hosszú? Igen, tehát, hogy mindig megvannak azok a szakmai kályha tulajdonképpen.
Kályha, pontosan.
Vissza kell menni ahhoz, hogy rá tudjunk nézni az egészre. Mondd, miközben elvégezted, és miközben rendszert váltottunk, és elvégezted a rendezőszakot, a Madácsban voltál, már nem sokáig. Tehát nem is tudom, a minap mondtam valakinek, aki mondta, hogy persze, könnyű volt ez az átmenet, mert hogy a Madácsban lévén mindvégig, természetesen átmentél a Kismadácsba, de nem volt mindvégig egyáltalán. A Madács színházi színész létedben mik voltak azok a ilyen oszlopok, amikre azt gondolod, hogy fontosak voltak még a színész pályán?
Csak gyorsan összefoglalólag. Ugye Kerényi lett az igazgató,
igen.
És azzal az ambícióval indította ezt a szakaszt a Madách Színház történetében, hogy visszaépíti a prózajátszásnak azt a hagyományát, amiben Ádám Ottó volt nagyszerű és jeleskedett. És egyébként, pont erre a születésnapra kaptam valakitől, a Sós Eszter ügyelőktől kaptam egy 1961. március 31-i filmszínház muzsikát, ahol nagyon megdicsérik az Ádám Ottó azóta is legendás kaukázusi krétakör előadását, ami színház nyitó előadás volt. És hát ott volt egy káprázatos társulat, és így tovább. És ezt ígérte a Kerényi visszaépíteni, ezt az ambícióját elég hamar feladta. Egyébként. Ez okozta az én elboldogtalanodásomat ott. Hogy mik voltak a fontos szerepek. Hát egyrészt játszottam a Kétfejű Fenevadban a főszerepet, talán Ambrusnak hívják a diákot, akivel történik, ami történik. Fontos volt a lengyel menyhért Tájfun, és különösen fontos volt a Kolos Istvánnal való 2 munka, az egyik a Mária és a Varázsló, a másik a Tribádok éjszakája. Rendezésben pedig szintén volt 2 fontos, Az egyik a Pisti a vérzivatarban, ami majd hogy nem diploma volt, a másik pedig a Téli regge a nagy színpadon. Ezek miatt kezdtek néhányan, egyáltalán nem mindenki, hinni nekem ebben, abban, nem mindenben a színészek közül.
Mond, nagyon sokszor elmondtad sok interjúban, jól is hangzik, de van benne valami, hogy te nagyon sokáig úgy gondolod, hogy nem voltál igazán jó színész. Amikor a Csipollát játszottad, már jó színész voltál?
Hát természetesen jobb voltam, mint az elején, és mi az, hogy jó, meg mi az, hogy jó az én számból, érted? Hát sokkal jobb voltam, mint az elején, tehát ott mertem magamat megmutatni. Nem kerestem magamról, akár mutatós, akár nem mutatós sugalni valókat, hogy én ki is vagyok, hanem az voltam ott, aki vagyok. Ez valószínű.
Volt nekünk ott egy érdekes találkozásunk. Nem, nyilván te nem emlékszel rá, hiszen ugye világos, én voltam a néző. De összefutottunk, valahogy korán mentem, hátul sétáltam, vagy nem tudom én mit, minden esetre találkoztunk az előadás előtt egy órával, vagy másfél órával. És akkor már hír lett, hogy te a közönséget itt provokálod. És akkor azt mondtam, hogy Pali, légy szíves, meg ne szólíts.
Hagyjalak békén.
Igen, ugyanis akkor elrontom az előadást, mert én nem fogok reagálni, nem kooperálok, nem működöm együtt. És akkor az neked nagyon rossz lesz. Nekem is, de neked pláne. És akkor mit tudom én, vállat mondtál, vagy nem tudom én, és mondtad, hogy persze, persze, Judit, persze. És oda mentem, ugye ültem, nem is elől, nem elől, ugye úgy ültünk, mint egy ilyen...
Ugye kávéházban.
Igen. Tehát még távolabb is voltam tőled, és nagyon érdekes volt, és erre máig emlékszem, hogy a játék sodrában, amikor mutogattál erre a nézőre, arra a nézőre is kértél, egyszer csak oda mutattál rám, és világos volt, hogy, vagy legalábbis szeretem ezt hinni, hogy nem azért, mert végig gondoltad, hanem mert egy másik dimenzió volt ott már. Rám mutattál, és én azonnal válaszoltam természetesen.
Biztos, hogy köze volt ahhoz, hogy megkértél, hogy ne
csinálj. Így van, így van. Tehát én pont ezt gondoltam, hogy semmi köze nem volt hozzá. Tehát, hogy attól teljesen egy másik dimenzióban voltunk már akkor.
Hát, hát azért az egy provokáció. Pali, hagyjál békén. Ez egy felszólítás arra, hogy ne hagyj békén.
Nem.
Telek, értem, értem, de...
Akkor én most mondom neked, hogy legközelebb ne szólíts meg.
Rendben van. Amikor igen. Csipolla bácsit játszom legközelebb, akkor nem. Figyelj, abban volt egy rizikó abban az előadásban, annyiban, hogy tényleg a nézők közé voltak keverve a színészek, a beépített színészek, akik szerepeket játszottak, ugyanannál az asztalnál ültek, és valóban a nézőkkel is játszottam, és ezek a természetesen hipnózisról szó sem volt, tehát ez egy színházi előadás, egy kontrollált menet, de bizonyos trükköket, számtani trükköket kellett nézőkkel csinálni, és ezeknek van egy menete, ezeket meg kellett tanulni, és kellett fejben számolni, hogy az a szám, amit ő mond ott, az vajon miért lesz pont ugyanannyi, mint amit ők ketten mondanak. És ettől mindenki azt gondolta, hogy itt valóban van valami mágia. Szerettem azt. Szerettem, de nem néztem még vissza, van róla tévéfelvétel, mert megpróbálom megszerezni, és akkor visszanézem.
Én most
ott meg az volt a pillanat, emlékszem rá, csináltuk az előadást, csináltuk, ugye a Csipolla láncdohányos, és akkor még lehetett dohányozni az előadásokban. És ilyen levágott pici cigik szívogattam benne, tulajdonképpen egyikről a másikra valóban, mert erről elég sokat írtam azt ma. És az volt az a pillanat, amikor felszabadultam, hogy Jézusom, itt nekem Csipollát kell játszani, amikor égett egy cigi, és akkor meggyújtottam még egyet, meg még egyet, és így három csík lógott a számból, és akkor éreztem, hogy na jó, akkor itt én majd merek magam lenni, és nem egy irodalmi alakot. Egyébként Cipolla ilyen ember nincs, hát ő egy szimbólum.
Világos.
Hát ő, érted, őt azt azért centiről centire ki kell találni, akármennyire körbe is rajzolja a Thomas Mann a puposságát.
Igen, de a szimbólumot rajzolja körbe, és neked
igen,
kell.
Igen.
Mégis nagyon hamarosan utána eljöttél a Madácsból.
Igen.
Ahova?
Hát ő szabadúszásba. Elkezdődtek a konfliktusaim az Imrével, a Kerényvel, akihez nagyon sok emlék és ragaszkodás és hála fűz, hiszen rengeteget kaptam tőle. Utóbb is, tehát a konfliktusok után is természetesen. De elkezdődtek olyan előadások, amelyeknek a, egyáltalán a létrejöttével én egyáltalán nem értettem egyet. Milyen jogon? Hát jó, ott voltam a művészeti tanácsban, meg voltam néha kérdezve, mint fiatal rendező, aki néha rendez, vagy néha rendezhet, meg egy nagyon fontos színésze voltam, de lettek olyan előadások, amikkel nem értettem egyet egyáltalán. És akkor egyszer csak az történt, hogy akkor én eljönnék, jó.
Ő ezt mondta, és erre jó.
Nem, ott az, abban nem volt konfliktus, hogy ő elengedjen, és azért vendégként továbbra is játszottam, és játszhattam ott. Tehát inkább abból a békjóból húztam ki magam, hogy mindent csinálni kelljen.
Mondd, hívtak téged valaha a katonába?
Nem. Nem, de viszont jelentkeztem.
Hívtak volna?
Hogyne. Hát persze. Én játszottam vendégként a Julius Caesarban, Antonius, Zsámbéki Gábor rendezte. Nagyon örültem is neki, hogy ő meghív, roppant élveztem is az egészet, persze, de nem szerződtettek. Jelentkeztem oda sokkal korábban, rögtön a főiskola után, még a Nemzetiből.
Igen.
De hát nem kellettem.
Olyan érdekes, mert ugye, és máshova hívtak? Más színházba?
Volt ahová, igen.
És ott te mondtál nemet?
Igen.
És egyáltalán ne kérdezzem meg, hogy melyik. De az a színház már nem ugyanaz. A Vígbe hívtak?
Volt ilyen, igen.
Igen. Mert hát ez nyilván a régebbi Víg színház, tehát messze nem a mostani. Tehát, hogy
nem volt olyan hívás a Marton részére. Hát figyelj, ugye ott volt egy nagyon erős fiatal csapat, tök egyidősek vagyunk, fölöttük jártak egy évvel, tehát a Eszenyi Kaszás, Rudolf Peti, Papvera, ő valamivel idősebb volt, egy körrel előbb végzett. Egy nagyon erős saját csapatuk volt. És az nem volt, azt nem mondta a Marton, hogy na, szervusz, gyere át. Nem, azt mondta, beszélgessünk róla, hogy mi lenne, ha. Tehát ő is körbe akarta ezt járni. És én nem éreztem azt, hogy ott jobb helyzetben lehetnék ilyen nagyon komoly erők mellett, mint a Madácsban. Vagy hogy akár azt sem éreztem, hogy a fejlődésem az valószínűbb lenne. Úgyhogy nem mentem át.
Tudod, olyan érdekes, hogy vajon egy ilyen jól beépült fővárosi színésznek, aki rendező is, a vidék egyáltalán nem opció? Szó nem volt soha Kaposvárról?
Nem hívtak soha.
De mentél volna?
Egész biztos.
Igen? Ez
igen,
érdekes.
Persze.
Tehát, hogy, mert valahogy ilyen pályafordulatokat nem látunk, hogy egyszer csak a neves fővárosi színész, aki a város vezető színházaiban vagy színházában játszik, az fogja magát, és elmegy Kaposvárra mondjuk, vagy
hát,
Szolnokra,
de,
bárhova.
De,
olyan igen, de, hogy visszamegy, ugye? Olyan volt.
Igen. De nem akarok mi is másolni, hát ugye Kaposvárra nem hívtak soha.
Uh-huh.
Azt hiszem, hogy az a hely, hiszen igazságtalan voltam, mert a katonát meg a német benyomásokat említettem, de Kaposvárt nem. Holott hát a Marától az Állatfarmig és a
állami áruház,
Hát állami áruház, de mondjuk a Mester és a Margaritától a
Aha.
Pisti a vérzivatarban így nagyon erős élményeim voltak ott, tehát én azt roppant tetszett nekem fiatalon. De nem akarok csalni, hát én nekem közben volt itt Budapesten egy nagyon működő pályám, ami a televíziót, a rádiót, a szinkronokat, ilyen-olyan fellépéseket jelentette, tehát a színházi kielégületlenségem, vagy boldogtalanságom, vagy a kialakuló ízlésemnek a berzenkedése, attól függetlenül én éjjel-nappal dolgoztam Budapesten, tele voltam feladattal, szereppel. Ez még az az időszak volt, amikor készültek például tévéjátékok. Filmek nem, filmezni nem hívtak, de a tévéből szinte ki se jöttünk. Tehát nagyon működött a pálya.
Igen, ami tulajdonképpen egyrészt egy nagy csáberő arra, hogy ne változtass, ugye, amikor jól fut a szekér, de azért ebben, ha már a tévét említed, itt te bevállaltál, vagy vállaltál olyasmiket, amik nem feltétlenül a pálya tartozékai,
mire
például
gondolsz?
A lyukas órát.
Ja, persze, hát hol volt az még akkor?
De nem, hát nem hol volt. Tegnap néztem egy csomót végig.
Most a pálya elején tartunk, estig fog tartani a beszélgetés.
Nem, volt, de lesz egy következő része, az egészen biztos.
Jó, figyelj.
Mert Kényt és Örkény Színházat még nem is érintettük.
Judit, az úgy volt, hogy a Vészői Dezső, aki fordította a Rómeót, megkérték a tévében, hogy...
Írt, ugye mindent fordított.
Persze, persze, de pont azt a Rómeót, amit mi is játszottunk, aha, és ahonnan ismert, felkérte a tévé, hogy egy alkalommal ezt a játékot, amit a Szigligeti Alkotóházban játszottak évtizedeken keresztül Lyukas Óra néven, Nemes Nagy Ágnes, Mészöly Hadnesorolyan, tehát ezek a nagyok, hogy mondanak egy versort, és ki kell találni, ki egy alkalommal csinálja meg a tévébe. És akkor ő egy alkalomra engem és Ráczkevei Annát elhívott, hogy majd mi mondjuk a versorokat, ők meg találgatnak. És mondtam, hogy ne így legyen, hanem úgy legyen, hogy mi is hadd mondjunk, és mondjátok ti a versorokat. Annyira élvezetes, amikor a költő verset mond, jaj, de jó, egy adás. Aztán lett belőle 200. Tehát ez úgy létrejött, hogy legyen. Tehát egyáltalán nem annak indult, hogy ez egy sorozat. De nagyon sokat, nagyon-nagyon sokat tanultam ott. Tőle is, a Dezsőtől is, Latortól is.
Ez volt a te bölcsészkarod.
Lehet mondani, igen.
Mert,
lehet mondani.
Ugyanis ott nem színészként voltál jelen, mármint abban az értelemben, hogy nem illusztráltad azt, amit ők csinálnak, hanem velük egyenrangú résztvevőként volt. És látszott az értelmiségi kíváncsiság a dologba, hogy most vajon jól tippelek-e.
Az stimmel. Igen, nagyon élveztem. Hát azért ez egy játék. Figyelj, a kanyarban nem voltam hozzájuk képes, természetesen ők nagyon kegyesen úgy csináltak, mintha néha eltaláltam ezt-azt szimatból, de hát azért hát ők különösen Lator és Mészöly Dezső az egész magyar irodalmat tudják fejből, tehát ez nyilván valami képesség.
Igen, ugye arra gondoltam egyébként tegnap, amikor mindig azt gondoltam, na jó, megnézek egyet, és aztán kattintottam a következőre, meg a következőre, hogy azok a szövegek, amik ott elhangzottak, mint magyarázatok,
igen,
azok a tévedések, amik egy ilyen irodalmi műsorban elhangzottak, amikor rosszul tippelt valaki, de pompásan meg tudta indokolni,
igen,
hogy miért mondja azt, amit. Ezek olyan élvezetes kis mini monológok, amiket bizony újra le kéne adni, ha lenne itt még vevő valamilyen ilyen dologra. Ez egyébként, ez a fajta kulturális, hogy is mondjam csak, kulturális irodalmi népművelés, ez azért a te pályádon egy sosem múló késztetés vagy reflex.
Igen.
Tehát rengeteg ilyen volt, tehát hogy kicsit a par excellence teátrális dolgok mellett,
igen,
vagy mögött legyen egy ilyen. Szóval elmentél szabadúszni, és akkor te szabadúszóként boldog voltál? Meg könnyű?
Hát, figyelj, a szabadság, a választás lehetősége az egy elég nagy kincs. Egyszerűen a közérzet az sokkal jobb. De nem voltam boldog, és elkezdtem, akkor rendeztem is már, és elkezdtem picike helyeket keresni, ahol én olyasmire gondoltam, mint a stúdióká. Tehát a maximum akkorára. Tehát tulajdonképpen egy szoba, egy lakás. Ahol azzal a néhány színésszel, akik máig is ott vannak az Örkényben egyébként részben, és a Madách Színházban nagyjából egyfélét gondoltunk, és magányosnak éreztük magunkat, elkezdünk előadásokat csinálni. Mondjuk úgy, hogy 4-5-en vagyunk, és mint egy főiskolai osztályban eljátsszuk az összes szerepet, vagy megkeressük azokat a darabokat, amik stb. És kerestem mindenfelé helyeket, nem találtam. És akkor jött az a pillanat, hogy a Nagy Madách átépült a körúton, kapott még egy játszóhelyet Madách Stúdió néven, és a főváros kitalálta, a fenntartó, hogy a Kamarát válasszák le. És bulvárszínház, úgynevezett igényes bulvárszínház néven, ami ugye annak a beceneve, hogy de nem adunk pénzt, nem éljetek meg jegybevételből. Mindenki, aki színházat vágyik igazgatni, és azt a kiírást látja, hogy igényes bulvárszínház, az tudja, hogy ez egy eufemizmus. Azt jelenti, hogy de nem lesz pénzt. És Kerényinek az volt a feladata.
Ugye, nem rendben van ez?
Nincs rendben. Nincs. Csak ezt a gondolatot gyorsan befejezem. Kerényinek az volt a feladata, hogy előkészítse ennek a leválását. És akkor ő megkeresett engem, hogy volna-e kedvem ezt a leválást véghez vinni, én lennék a papíron a vezetője, ennek a művészeti vezetője, de ő igazgatja tovább. És akkor mondtam, hogy nincs. Miért? Hát azért, mert vagy teljes önállóságot adsz, 100%-os önállóságot, és nem szólsz vele semmibe, és megmondod, hogy mennyi pénz van, és akkor én elindítok egy másik irányt a kiírással szemben, vagy nem. És egy hét múlva leültünk a belvárosban egy kávéházban, és azt mondta, rendben van. Na, de ezt is a Kerényi mondta. Ezt csak úgy hozzáteszem. Tehát leírtuk. Teljes művészi önállóság van, 5 millió forint per előadás, és 75%-os nézettséget kell hozni.
Bulvárszínházról?
Parancsolsz?
Szó nincs igényes bulvárszínházról.
Nincs ám. Azzal kezdődött az első pályázatom, akkor még a Kerényi igazgatói pályázatának fejezeteként, hogy ez nem a kiírás szerint való. És amennyiben a város úgy gondolja, hogy ez nem megfelelő, akkor ne is olvassák tovább, ez pénzbe fog kerülni, ez egy társulattal működő repertoárszínháznak a felépítését célozza ez a következő 3 év.
Ez, amit most elmondtál, ez a pár mondat, ez nagyon fájdalmasan leírja, hogy mi volt a különbség a 2000-es év körüli várospolitikában, vagy politikában általában a mai és az akkori helyzet között. Ma ez már teljes képtelenség, úgy, na jó, mindegy, hagyjuk.
Hát ez igaz, de az is át voltam 60, szerencsére rám ez egyáltalán nem vonatkozott, nem is voltam az épületben, akkor még nem voltam színházvezető, át volt az 60 mindenféle pártokkal.
Hát persze, csak egész egyszerűen a politizálás és a beszédmód szintje, vagy stílusa, vagy a lágéja annyira más volt akkor még, hogy ez ma már teljes képtelenség. De ugorjunk egy pillanatra ide-vissza,
jó.
Mert az Örkény Színházi ügyekben, illetve a Örkény István, Mácsai Pál kapcsolat bugyraiba most nem fogunk belemenni, hanem majd egy következő részben, de ide ugorjunk vissza, hogy biztos, hogy jogtalan minden anyagi támogatási megkülönböztetés.
Dehogy is. A megkülönböztetés az egyáltalán nem jogtalan, dehogy, sőt, az elkerülhetetlen, üdvös és kívánatos. Az, hogy nem adunk pénzt egy színháznak, mert tartsa el magát, az a lehetetlen. Itt ugye az volt megnevezve táblati cél, nem is volt titok, hogy később, ugye ez egy tök másik színház volt. Tehát ez Madách Kamara néven, Hofi, hetente 3 estén.
Hát ő volt a húzó.
Meg hát anyagilag is ő volt a pénzgyár, aki gyártotta a bevételt, a Nagy Madách lényegében abban az időben a Madách Kamara bevételeiből élt. És egy bulvár színház volt, ahol heti, hát ugye 7 nap van, 9-10 előadás ment le, óriási sikerrel, nagyon-nagyon népszerű, szeretett színház volt, Páratlan Páros 1, Páratlan Páros 2, Mezitláb a Parkban, Hofi. Tehát egy bulvár színház, és akként nem is volt rossz. Nagyon-nagyon népszerű volt.
De anyagilag nem fedezte a saját működését ebben a korszakban sem? Azt mondott, hogy még a Nagymadács is ebből
nem.
Élt.
Nem, hát a bevételekből nem, természetesen nem. Dehogy is.
Tehát az a bevétel, amit ezzel a Mezitláb a Parkban 1-2-3 és a Hofi, ez nem lett volna elég önmagában ahhoz,
nem.
Hogy ez a színház fönnmaradjon?
Nem.
Okay. Ugye erről nagyon sokat beszéltünk már, hogy a színházi önfenntartás egy ekkora országban ilyen jövedelmi viszonyoknál, mármint a közönség jövedelmi, a potenciális közönség jövedelmi viszonyainál, ez nem működik. A világban természetesen ez egy létező szisztéma.
Nem, nem. Valójában nem létezik, mert amiről azt szoktuk gondolni, hogy ott megvalósul a Broadway vagy a West End, ott is az van, hogy az épületeket, ami egy színház költségvetésének nagyon jelentős hányada, a város finanszírozza. Tehát a fűtést, az épületbérletet, a rezsit, azt a város finanszírozza, mert hát természetesen nem kulturális elhivatottságból vagy szívjóságból, hanem mert nagyon komoly turizmust generál. És jönnek a turisták, nézik a showt, és költik a pénzt. Tehát nem, nincs ilyen. Azt el tudom képzelni, hogy nagyon szerény apparátusú, és szerencsésen nagy nézőterű nézőtéren, mit tudom én mondjuk Párizsban, ahol a kopasz énekesnő megy 50 éve ugyanabban az épületben, hogy az éppen talán el tudja magát tartani. De egy társulattal rendelkező színház, ahol nem 4 színész van, vagy 5, hanem 20, vagy 25, vagy 30, és repertoár színház, tehát cserélni kell a díszleteket, stb. Stb. És van évi 4-5 bemutató, az biztos, hogy nem tudja eltartani magát bevételből, ez nem lehet kérdés.
Igen, jó, tehát itt ez volt a szándék, hogy ne kerüljön nekünk pénzbe, ugye, a Madács Kamaránál, váljon le, vagy tartsa el maga a Nagy Madács, vagy mindegy, teljesen mindegy, de hogy a Kultusminisztériumnak, vagy a Pénzügyminisztériumnak ne kerüljön plusz pénzbe. A többszintű támogatás, tehát az, hogy színház profilja alapján legyen meghatározva a támogatás szintje, abban szerinted van ráció?
Igen.
Tehát...
Szerintem a szorzóban van ráció.
Megint zörög a valami.
Bocs. Szólj rám, köszönöm, hogy szólsz. Tehát, hogy figyelj, a szorzóban van ráció. Tehát azt jelenti, hogy számunkra, mondja az aktuális kultúrpolitika, számunkra ebben és ebben a viszonylatban ez és ez a mű, egy ilyen típusú bemutató ennyit és ennyit ér. Ebben van ráció, és ez szükségszerű.
Igen, csak ugye ez szerintem fordítva működik. Ha úgy adnak pénzt egy színháznak, hogy abból csak erre vagy arra futja, ugye? Tehát, hogy akkor az fogja alakítani a profilt, és nem a profil az anyagi támogatást, vagy az állam hozzájárulását, hanem fordított lesz a viszony. Kevés pénzt kapunk, muszáj minden harmadik előadásnak, ilyennek, olyannak, amolyannak lenni. Egyébként az önmagát eltart...
Ez akkor, bocs, hogy szabadba vagyok, ez akkor van, hogyha a szorzó nem jól van megállapítva. De hogyha a szorzó úgy van megállapítva, hogy egy kortárs magyar színmű, most a hasamra ütök,
igen,
az 1 forint 50 per néző, egy angol musical, ami régi slágereket sorjáztat sorba egy köré kanyarított kerettörténettel, az meg nézőnként 50 fillér, mert az egyik hasznosabb, egy csomó hazai, majdnem azt mondtam, nemzeti kulturális ügyben, akkor az a szorzó jól van megállapítva. Ha a gyerekeknek szóló mai kortárs szerző által írt darab az többet ér, mint egy bulvár előadás, az egy helyes gondolat. Per jegy, mondjuk, mint támogatás. Ezek
igen,
természetesen érzékeny rendszerek, és egy ilyen szorzóhoz hozzá lehet nyúlni, és volt már rossz szorzó, és volt már jó szorzó, de mondok más példát. Egy sportcsarnok, ugye a tahóval az volt a probléma, hogy a sportcsarnoki sókat, amelyek néha értékesebb anyagból, néha értéktelenebb anyagból, óriási bevételekkel és sok pénzért természetesen bekerülési költségek készültek, pontosan annyira értékelte, mint egy stúdió színházi beketet. Ez helytelen. Ez volt a baj a tahóval. Meg még egy csomó minden.
Ugye azért Magyarországon is van egy olyan színház, ami zéró állami támogatással működik.
Melyik?
Az Orlai.
Hát hogyne, meg az Átrium is jóformán. Le is padlóztak azáltal, hogy a TAO megszűnt.
Igen, holott a TAO tulajdonképpen egy közvetett, nagyon közvetett támogatási forma volt. Már úgy közvetett, hogy az államnak nem kellett a zsebébe nyúlni és odaadni a pénzt, hanem a adó bizonyos, stb.
Hát persze, csak az volt a baj a TAO-val, hogy nem differenciált, tehát a TAO-t szerintem nem megszüntetni kellett volna, hanem rendbe rakni.
Hát
a,
igen.
A megszüntetés egy nagyon egyszerű, érted, van egy fa egy kertben, és csodálatos árnyékot ad, és rendkívül finom cseresznyét terem, ám van három ága, amelyikről le lehet lopni a cseresznyét, vagy a barackot, vagy mit tudom én.
És akkor kivágjuk a fát.
Persze, ez egy hiba. Fárasztóbb bibelődni az ollóval, meg kitalálni, meg koncepciót csinálni, sokkal egyszerűbb megszüntetni. De nem csak ezért szűnt meg a TAO.
Nem, azért, mert itt az volt a lényege, tehát azok, akik meg akarták szüntetni, azok nem a rosszágat akarták, mindegy.
A szabadság volt a lényege, az volt a lényege, hogy az állampolgár, aki adózott, eldönthette, hogy az adóforintjainak egy kicsi része mire menjen. Igen. Ez volt vele a probléma.
Igen. Pali, elkezdünk közeledni a kortárs, vagy a közelmúlthoz és a jelenhez, ám de ez egy következő beszélgetés téma lesz, mert nem akarok lemondani bizonyos kanyarokról azzal, hogy így összenyomjuk az egészet, kiszívjuk a levegőt, és sűrűn elmondod. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy
nagyon köszönöm.
Megyettünk, és a nézők figyelmét is köszönöm. Jövünk, maradjanak velünk. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.